Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. 300 millió forintból létesült új bormúzeumi komplexum Tokajban, külső szolgáltatókkal javul a szabolcsi tömegközlekedés. Rakoncai Gábor evezős kenús extrém sportoló kétszeres Guinness világrekorddel volt a vendég Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Befejeződött a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató Nonprofit Kft. Komplex beruházási programja. A szervezet 305 millió forint támogatásban részesült a Tokaj Zemplén térség fejlesztési programból, közölt a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa az MT-vel. A 4 éven át tartó beruházás részeként egy olyan mini borászati látványüzemet készítettek, amelyben bemutatható, hogy hogyan fejlődtek a hagyományos tokaji bor különlegességek készítéséhez használt eszközök és gépek a kezdetektől napjainkig. Az élményszüret és szőlőfeldolgozás program keretében az úgynevezett mikrovinifikációs termekben a vendégek részesei lehetnek a feldolgozási folyamatnak, megismerhetik a préselési munkálatokat, az aszúszem feltárási folyamatait és a borfejtési borkezelési munkálatokat. A fejlesztés részeként szálláshelyeket is kialakítottak, ahol a kutatókat tudják elszállásolni. Továbbá megújult az épület együttes belső útja és kertje, így a tarcali műemlék Rákóczi szüretelőház környezetében térkövezett útburkolat és park épült. A szőlőfeldolgozáshoz és borkészítéshez 100 literes rozsdamentes tartályokat és a hozzájuk tartozó folyadékhűtő és szűrőrendszert, szivattyút és kézipalac töltőt szereztek be. Az elkészült borok tárolására polcrendszert építettek, valamint a szálláshely bútorzatát és a park karbantartását segítő munkagépet is vásároltak. Javul a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei volánszolgáltatás színvonala, a fejlesztésben alvállalkozók segíthetik majd a MÁV csoportot, olvasható a társaság vezérigazgatójának Facebook bejegyzésében. Hegyi Zsolt ismertetése szerint megjelent a közbeszerzési hirdetmény azzal az új szolgáltatási megoldással kapcsolatban, amelynek keretében tehát alvállalkozót vonnának be a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei volánszolgáltatás biztosításába, illetve fejlesztésébe. Így már jövőre külső erőforrásokkal emelt színvonalú szolgáltatást vehetnek majd igénybe a térségben élők. Az utas kapjon többet, a MÁV csoport takarítson meg, miközben a munkavállaló megőrzi minden szerzett jogát, szögezte le a vezérigazgató, aki úgy látja, az utasok, a munkavállalók, a MÁV csoport és a közlekedési vállalkozók egyaránt nyernek az új konstrukcióval. 230 új jármű kapcsolódhat be hamarosan. Ünnepi műsorral és kitüntetések átadásával ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Sárospatakon és Sátoraljóhelyen. Előbbiben a már meglévő városi díjak mellé egy új, diákok számára adható elismerést is alapított az önkormányzat, melyet első alkalommal osztottak ki. Tudósítón Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
A már jól megszokott hagyomány szerint ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Sárospatakon. A Művelődés Háza és Könyvtára adott helyet a jeles eseménynek, amelyen a köszöntők és a diákok műsora után a város által alapított díjakat is átadták. Az úgynevezett közművelődési ködöböz díjat a város könyvtárának vezetője Trembecki László névehette át. A közéleti Pécsváradi Boton díjat a város egyik legrégebbi civil szervezete, a Sárospataki Lokálpatrióta Egyesület kapta. Dr. Farkas Szabolcs, a város polgármestere beszédében kiemelte, a magyar kultúra él és kézzel tapintható a településen, a programokban és a közösségekben egyaránt.
Itt a hagyomány élő és teret ad a tudásnak, az alkotásnak, a közösségnek. Városunk megbecsülését, elismeréseink is kifejezik. A Ködöbec József díj, amelyet a város azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adományoz, akik kiemelkedő módon járulnak hozzá Sárospatak kulturális és művelődési életének gazdagításához. Ugyancsak városunk elismerései rendszerének része a Pécsváradi Botond közéleti díj, amellyel Sárospatak a közéletben hosszú időn át végzett példaértékű tevékenységet ismeri el.
A díjak sorában először került átadásra a Jó Tanuló Tehetséges Előadó díj, melyben diákok zenei előadói, alkotói eredményét ismerték el. A díjat első ízben Réti Napsugár, Götz Róza, Koleszár Johanna és Obermeier Áron vehette át. A szomszédos Sátraújhelyen, a Magyar Kultúra fészkében, a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában gyűltek össze közös ünneplésre az érdeklődők. Az ünnepi köszöntőket követően a himnusz és szózatmondó verseny győztesének előadásában hangzott el a nemzet imája, majd a város közművelődési díját adták át, amelyet ebben az évben professzor dr. Tusnádi László, magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár vehetett át, aki a következő gondolatokat fogalmazta meg.
Egy darabig úgy érzi az ember, hogy áldozatot kell hozni. Ha áldozatot kell hozni, azt világos, hogy legérdemesebb a jövő számára. De hogyha ezt az áldozatot sikerül életünk során meghozni, akkor eljutunk oda, hogy ez nem áldozat, hanem a boldogság forrása.
Rakoncai Gábor evezős, kenús, extrém sportoló, kétszeres Guinness világrekorder volt a legutóbbi vendége a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumnak. Rakoncai Gábor 6-szor szeltált az Atlanti óceánt, megkapta már az amerikai évkalandja és a magyar formatervezési díjat is. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat, 29 napon keresztül gyalogolt Grönlandon és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. Három könyv szerzője és eddig 5 országban több mint 200 000 ember hallotta a cél megvalósítással kapcsolatos előadásait. Rakoncai Gábor legutóbb a Matthias Corvinus Kollégium Miskolc intézményében személyes élményein keresztül mutatta be, milyen emberfeletti erőt adhat a céltudatos gondolkodás, de azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy miért érdemes kihívásokat állítani magunk elé.
18 évig csináltam ezeket a projekteket, úgyhogy kb. Mindig ezt csináltam, és hát már egész-egész kis srácként is erről álmodoztam, tehát én gyerekként alig vártam, hogy mikor leszek felnőtt, mert akkor irány a horizonton túl, irány a világ vége, a déli sark. Szóval ez úgy mindig is a részem volt, tehát én kb. Nem csináltam ezen kívül mást, ha most így a sportról beszélünk. Hát amit gyerekként kitűztem, azok megvannak. Nagyrészt ez az elején az óceánon való átkelés volt, most ez 10 évesen nyilván az ember azt se tudja, hogy ez hogy zajlik, meg sose láttam az óceánt, úgyhogy csak annyi volt, hogy ott át kell kelni valahogy saját erőből egy hajóval, és akkor utána nyilván finomodnak a dolgok, meg a lehetőségek megmutatják, hogy milyen módon működik ez, meg mikor, és az egyetemi évek alatt jött az a döntés, hogy végül is én most már felnőtt vagyok, szóval, hogyha 10 évesen menni akartam, akkor mi tart ettől vissza, és akkor irány, és ebből lett az első páros Atlanti óceán átövezés. Tehát gyerekszobámban a földgömb az egy ilyen szent tárgy volt, tehát nekem az ott csak már nézni így inspiráló volt, hogy milyen nagy ez a bolygó, mennyi felé lehet menni, illetve a klasszikus nagy felfedezőket, tehát azokat a projekteket, amikor rajzoltuk meg még a térképeket, tehát amikor voltak ismeretlen területek, mondjuk az Antarktiszon, a déli sarkról semmit nem tudtunk, és akkor volt egy norvég felfedező, Amundsen oda ment, megnézte, megrajzolta, eljött, elmondta, és hát ezek engem teljesen így ilyen fogva tartottak így gyerekként, így már is gondolatilag, és akkor emiatt volt bennem az, hogy na majd, hogyha felnőtt leszek, akkor nyilván már nem kell felfedezni semmit, de attól még egy óceánon átkelni ugyanolyan kalandos, a déli sarkra elmenni ugyanolyan kalandos, tehát végig is valahogy így lehet kapcsolódni ezekhez a dolgokhoz. Aztán utána megjött a hozadéka, hogy ezek ilyen komoly projektek, expedícióknak hívjuk őket, meg extrém sportoló lehet akkor az ember, és akkor nem tudom, mondjuk előadást tarthat, mint mondjuk itt Miskolcon, szóval utána jött az egész így kibontakozott, és gyakorlatilag az életemnek az összes részét az alkotja. Ha most a jelentősebb projekteket nézzük, akkor van 7 óceánátkelés, ebből 4 vitorláshajóval, egy párosebezős hajóval, ez egy vegyes páros világrekord a mai napig, aztán két darab szóló óceánátkenúzás, ezek is világelsőségek, aztán két darab Grönland átkelés, az ilyen 600 kilométeres 30 napos projekt, a páros az szintén világelsőség, ebben van egy déli sarkra begyaloglás a kontinens szélétől, itt az első magyar én voltam, aki ezt megcsinált, ez egy 44 napos projekt, aztán két és fél évvel ezelőtt én ultrafutó világbajnok lettem, 848 kilométerre, úgyhogy ez viszonylag úgy menő. Aztán mi volt még, két darab Magyarország átfutás, azok ilyen 700 kilométerek, volt egy tengerparttól Mont Blancra felfutás, az 400 kilométer, ugyebár így vízszintesen, meg 4800 fölfelé. Aztán hát nagyjából ilyenek, igaziból ezek egymásra épülnek és kapcsolódnak, tehát ezeket én mindig úgy tekintettem, hogy mint egy lépcsőfok, és akkor szépen haladunk valahova. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a hajózás, vagy az ultrafutás, vagy a sarkvidékét, gyakorlatilag ezek az expedíciók, a sígyaloglás, azok különböző területek, de nagyon-nagyon szépen egymásra épülnek, mindegyik ultratávú, extrém sport, mindegyik nagyon egyszerű eszközökkel zajlik, tehát nagyon-nagyon csak az ember számít benne, és monoton, sokáig tart, szóval igaziból nekem ez egy csokorban vannak.
Bejárt az országos sajtót is a szombati gyöngyösi Deák Ferenc utcában történt baleset videója, amikor is egy autós nagy sebességgel beleszállt az utca mellett parkoló járművekbe, levegőbe repült, majd megpördült. Az esetről, a tanulságokról, illetve az elmúlt hetek extrém időjárási viszonyainak közlekedésre gyakorolt hatásairól hallják Erdélyi Róbertet, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottságának titkárát.
Tekintettel arra, hogy jelenlegi szabálysértési eljárás van folyamatban az ügyben, ezáltal, amit el tudok mondani, az annyi, hogy egy 21 éves fiatalember a Gyöngyös Deák Ferenc úton ugye álló járműveknek ütközött, melynek következtében súlyos sérülést szenvedett a gépen vezető. Mint említettem, a baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják kollégáim szabálysértési eljárás keretében. Nyilván nem túl jellemző az, hogy azért a lakótelepből is sebességhatárokat áttépik, túllépik a gépjárművezetők, főleg extrém mértékben. Ennek oka is van, egyrészt mert szabálytalan, másrészt pedig ugye veszélyes. Tehát minél nagyobb egy jármű sebessége, annál nagyobb a baleseti kockázat is. És természetesen a rendőrség is azért végez sebesség ellenőrzéseket, hogy elejét vegyük olyan jellegű baleseteknek, amelyek a sebesség hibás megválasztásából, vagy adott esetben az abszolút gyorshajtásból adódik. Hát ma Magyarországon, így Vármegyénkben is a leggyakoribb vezető baleseti oka a sebesség hibás megválasztása. Itt nem feltétlenül abszolút gyorshajtásról kell beszélnünk, hanem túlnyomó többségében relatív gyorshajtásról, amikor ugyan a jármű vezetők betartják a sebességhatárokat, viszont ennek ellenére nem megfelelően alkalmazkodnak az adott út, időjárás, látási és forgalmi viszonyokhoz, és ebből sok esetben baleset következik be. Ma ez a legjellemzőbb baleseti ok, ezt követi egyébként az elsőbségi jog megnemadása és a kanyarodási, haladási szabályoknak a megszegése. Hát nyilván alapvető kötelességünk az, hogy amikor balesetet okozunk, akkor minden esetben megállunk a helyszínen, ott maradunk, megvárjuk a kiérkező hatóságokat, illetve elsődlegesen ugye törekszünk, amennyiben van rá mód és lehetőség, a alapvető emberi élet megóvására, mentésére. Nyilván első feladat ezzel kapcsolatosan informálódni, és ezt követően ugye a 112-es segélyhívón keresztül a megfelelő akár orvosi, akár rendőri segítséget kérni. Tehát nem hagyhatjuk ott a baleset helyszínét akkor, hogyha akár okozó, akár részesek vagyunk egy-egy baleset kapcsán. Az, ha külső tanú van, és ha ilyen jellegű cselekményt lát, nyilván törekednie kell arra, hogy segítve a később felmerülő rendőrségi eljárást, nyilván azért úgy szerencsés, hogy ott maradunk és tájékoztatjuk a általunk látottak a hatóságokat.
Végül az időjárásról. Beborul az ég, egyre több felé lehet csapadék, főleg holnap napközben. többnyire eső várható, de az északi középhegység térségében vegyes halmaz állapotú, akár ónos csapadék is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 6 és mínusz 1, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 27-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Intenzív időszak zajlik a Nyíregyházi Egyetemen. Adventi ellenőrzések. 10-ből egy vállalkozás hibázott. Eger ismét csatlakozott a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál programjához. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Intenzív időszak zajlik a Nyíregyházi Egyetemen, hiszen 2025. december 18-án megjelent a felsőoktatási felvételi tájékoztató, mely tartalmazza többek között az intézmény széleskörű és sokszínű képzési portfólióját. A 2026-os évtől a megszokott képzési területek újdonságokat is tartalmaznak. Az egyetem részéről dr. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes adott tájékoztatást. Hangsúlyozta, a felsőoktatás 15 képzési területéből 10 területen kínálnak különféle munkarendben és képzési szinten szakokat.
7 felsőoktatási szakképzést, 25 alapképzési szakot, amelyből 13 angol nyelven is meghirdetésre kerül különböző telephelyeken, 7 képzésünk és mesterképzési szakokat. 2 mesterképzési képzésünk van, és 50 féle szakpárral indítjuk a közismereti tanár szakunkat. Újdonságunk, hogy az alapképzési szakok között a műszaki menedzser és a gazdasági informatikus szakunk is elindul 2026-tól, úgyhogy várjuk a jelentkezőket, és azok a hallgatók, akik már bekerültek az egyetemre, újabb specializációkat választhatnak, többek között a programtervező informatikus szakunkon a szoftverfejlesztő specializáció mellett megjelenik a kiberbiztonság, valamint az edző alapképzési szakunk röplabda szakedzőképzéssel is kibővül. 2025. novemberében már rendeztünk egy nyílt napot, oda is vártuk azokat a középiskolásokat, szülőket, pedagógusokat, akik érdeklődnek a Nyíregyházi Egyetem képzései iránt, és tájékozódni szeretnének a képzéseinkről, és január 28-án ismét megszervezzük ezt a napot, ismét egy felvételi tájékoztatóval, a szakjainkra vonatkozóan és a felvételi eljárásra vonatkozó különféle információkat szeretnénk nekik átadni és segíteni őket eligazodni, és ehhez kapcsolódóan pedig az intézetek megszervezik azokat a bemutatókat, azokat a kísérleteket, gyakorlati felvételi vizsgáknak az anyagát fogják majd megismerni a jelentkezők, hogy mire készüljenek.
Az adóhivatal revizorai tavaly decemberben az adventi vásárokon, piacokon, fenyőfaárusoknál, nagyobb bevásárlóközpontokban, illetve vendéglátóhelyeken mintegy 6000 kiemelt ellenőrzést végeztek. A vizsgálatok során minden tizediknél találtak valamilyen szabálytalanságot. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Bevált a figyelmeztető jellegű ellenőrzési stratégia. A korábbi ellenőrzési akciókhoz képest javult az adómorál, nőtt a jogkövetés. Az adóügyi jogsértések aránya a korábbi 20%-ról az adventi ellenőrzési akcióban a felére csökkent. Az adóellenőrök tavaly december 1-e és december 31-e között országosan ellenőrzés sorozatot folytattak. A 6000 vizsgálat 10%-ában tapasztaltak jogsértést. A szabálytalanságok alapján több mint 40 millió forint mulasztási bírságot szabott ki a hivatal. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzéseit számíthatnak a bírság megfizetésén túl. A NAV az adventi kiemelt ellenőrzések során azt vizsgálta, hogy a kereskedők szolgáltatók a bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, megfelelően használták az online pénztárgépet, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, illetve betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok a legtöbb hiányosságot ezúttal is a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel. A NAV ellenőrzéseinek fő célja a költségvetési bevételek védelme mellett az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása. Ezért is jelentette be december elején a hivatal a kiemelt adventi ellenőrzést, és ezért tesszük közzé rendszeresen az adótrafipax rovadban, hogy melyik vármegyében, hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. Az ellenőrök a tisztességes adózókat védik, vizsgálataikkal biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevétel eltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni.
Ötödik alkalommal csatlakozik Eger a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál programjához, amelyen a világ legjobb alkotásait mutatják be az Uránia moziban. Egerben 4 napon keresztül, január 29-e és február 1-e között összesen 8 film közül választhatnak a nézők, naponta 2 film kerül a vászonra. A filmeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik. A fesztivál részleteiről Berényi Tamás, az Agria Film Kft. Ügyvezetője nyilatkozott.
Idén 5. alkalommal csatlakoztunk a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválhoz. Budapesten 70 film kerül levetítésre, dokumentumfilmek, mint nemzetközi szakértő zsűri fog zsűrizni. Ezek ugye a világ minden részéről érkező dokumentumfilmek, mi ebből a 70-ből 8-at választottunk ki, amit elhozunk ide Egerbe, az Uránia moziba. 4 napon keresztül napi 2 filmet lehet majd megtekinteni, csütörtöktől vasárnapig, 17 óra és 19 óraig kezdettel. Úgy válogattuk össze a filmeket, hogy gyakorlatilag legyenek a emberi kapcsolatokról, globális helyzetről és különböző témákból filmek válogatva. Ugye a célunk az, hogy megnyissunk egyfajta párbeszédet, illetve kommunikációt az adott témákkal kapcsolatban, és mi ezt már itt helyben elkezdjük, vannak a filmeknek nagykövetei, szakértői, és ők a film után a színpadon fognak beszélgetni, és a közönség kérdezhet, bevonjuk a közönséget is a beszélgetésben. Érdemes ellátogatni az uraniamozi.hu weboldalra, illetve a bitf.hu weboldalra, ami ugyan a Nagy Dokumentumfilm Fesztiválnak a központi weboldala, és ott miután megnézték az egriek a filmet, tudnak szavazni, ugyanis nem csak a szakértő zsűri szavazhat, hanem közönségszavazás is lesz.
Somogyi Mónika párkapcsolati tanácsadót, trénert első alkalommal kérték fel film nagykövetnek. Most őt hallják.
Kaptam egy felkérést erre, hogy 2 párkapcsolattal, illetve házassággal és párkereséssel kapcsolatos film kapcsán legyek én a nagykövet. Az egyiknek az a címe, hogy Randi piac, a másik pedig Megsebzett szívek. A Randi piac kínai fiatalokról szól, akik legfőképpen fiúk és párkeresésre adják a fejüket. Azt kell tudni, hogy Kínában ugye nagyon eltolódtak a nemi arányok a társadalompolitika miatt, és ezért nagyon-nagyon sok fiú van, és nagyon kevés lány, és a fiúknak nagyon nehéz bizony kapcsolatra lelni, és erről szól ez a film, hogy hogyan próbálnak elboldogulni ebben a világban, milyen segítséget kérnek a felé, hogy párra találjanak. Egy nagyon érdekes és színes, vizuális világba visz az egyik. A másik, a Megsebzett szívek, egy kicsit nyugodtabb, lecsendesültebb, inkább a befelé, a belső utak világába visz, kalauzol, ami párkapcsolati nehézségeink, problémáink, elakadásaink, szétment házasságok, problémák, amikről nem beszélünk. Ez inkább erről szól. Mind a 2 film az a szakmámhoz tartozik egyrészt, másrészt kihívásnak érzem, sosem csináltam még ilyet, nagykövet még nem voltam, és most meglátom, hogy hely tudok-e állni ezen a fronton.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Life is a gift, az élet ajándék volt a mottója a Washingtonban immár 53. alkalommal megrendezett életvédő felvonulásnak. A múlt pénteken tartott esemény résztvevőinek 14. Leó pápa üzenetet küldött, amelyben különösen a fiatalokat buzdította arra, hogy továbbra is törekedjenek annak biztosítására, hogy az életet minden szakaszában tiszteletben tartsák. A Szentatya üzenetében lelki közelségéről biztosította a 2026-os washingtoni felvonulás az életért March for Life több ezer résztvevőjét. A menet a világ legnagyobb emberi jogi demonstrációja, amelyet az abortusz ellen és az életvédelmében szerveznek minden évben az Egyesült Államok fővárosában, írja a Magyar Kurír. A pápa szívből jövő háláját fejezte ki ezért az ékes szóló nyilvános tanúságtételért, amely megerősíti, hogy az élethez való jogvédelme minden más emberi jog nélkülözhetetlen alapját képezi. A Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjai az a hónap elején intézett beszédére utalva, a pápa felvázolta, hogy milyen egy egészséges és valóban progresszív társadalom, védelmezi az emberi élet szentségét és aktívan dolgozik annak előmozdításán. Ennek tudatában arra buzdította különösen a fiatalokat, hogy továbbra is azért tevékenykedjenek, hogy az életet minden szakaszában tiszteletben tartsák és védjék, megfelelő erőfeszítések révén a társadalom minden szintjén, beleértve a polgári és politikai vezetőkkel folytatott párbeszédet is. Leó pápa azért is imádkozik, hogy Jézus kísérje el mindazokat, akik békésen vonulnak a meg nem születettek nevében. Legyetek tudatában azzal, hogy kiálltok értük, teljesítitek az Úr parancsát, miszerint a legkisebb testvéreinkben is szolgáljátok őt. Üzenetének végén a pápa a résztvevőket és mindazokat, akik imádsággal és áldozattal támogatják őket, a szeplőtelen Szűz Máriára, az Amerikai Egyesült Államok védőszentjére bízta. Az első életvédő menetet 1974. januárjában rendezték meg az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának abortuszt legalizáló döntésének első évfordulóján. A kezdeményezés célja, hogy lobbizzon a kongresszusi vezetőknél, hogy találjanak törvényhozási megoldást a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletre. Ezzel a döntéssel vezette be az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága a szövetségi szintű abortuszjogot. Ezt a döntést 50 évvel később, 2022. június 24-én a legfelsőbb bírósága a történelmi jelentőségű Dobbs kontra Jackson Women's Health Organization női egészségügyi szervezet ítéletével hatályon kívül helyezte, azaz megszüntette a szövetségi szintű abortuszjogot. Ezzel a szabályozás joga visszakerült az egyes államokhoz, amelyek így saját hatáskörben dönthetnek az abortusz engedélyezéséről vagy tiltásáról. Valamint ez nagyobb szabadságot adott az egyes amerikai államoknak, hogy életvédő törvényeket hozzanak. Ezzel az életvédő menet fókusza áthelyeződött. Az országos életvédő felvonulás célja nem csak az állami és szövetségi szintű törvények megváltoztatása, hanem a kultúra megváltoztatása is, hogy végül elképzelhetetlenné tegye az abortuszt, olvasható a kezdeményezés hivatalos honlapján. 14. Leó pápa Giorgio Lingua érseket nevezte ki Izrael apostoli nunciusává, valamint Jeruzsálem és Palesztina apostoli küldöttévé január 22-én. Giorgio Lingua érsek a Fülöp-szigeteki származású Adolfo Tito Ilaiánt követi a tisztségben, aki életkora miatt benyújtotta lemondását, amit a pápa elfogadott. Adolfo Illana érsek 2021 óta látt el a nunciusi feladatokat a Szentföldön. Kinevezését megelőzően Giorgio Lingua érsek 2019-től apostoli nunciusként szolgált Horvátországban, most pedig 14. Leó pápa fontos küldetéssel bízta meg a Szentföldön. A jeruzsálemi latin patriarkátus őszinte háláját fejezi ki Adolfo Tito Illana érseknek az elmúlt 4 év hűséges szolgálatáért, és szeretettel köszönti Giorgio Lingua érseket, akinek szolgálatát az Úr kegyelmére és áldására bízza. Giorgio Lingua 1960. március 23-án született az olaszországi Fossánóban, 1984. november 10-én szentelték pappá. Kánonjogból szerzett diplomát, majd 1992. július 1-én belépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. A Szentszék elefántcsontparti és amerikai képviseletein, az államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős részlegén, valamint az olaszországi és szerbiai apostoli nunciatúrán teljesített szolgálatot. 2010. szeptember 4-én Irak és Jordánia apostoli nunciusává, valamint toszkánai címzetes érsekké nevezték ki. 2010. október 9-én szentelték püspökké a Szent Péter Bazilikában. 2015. március 17-től Kubában, 2019. július 22-től pedig Horvátországban szolgált apostoli nunciusként. 2026. január 22-én tehát 14. Leópápa Giorgio Lingua érseket Izrael apostoli nunciusává, valamint Jeruzsálem és Palesztina apostoli küldöttévé nevezte ki. Olaszul, franciául, angolul és spanyolul beszél. Az ökumenikus imahét keretében Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspök hirdetett igét a debreceni baptista imaházban még pénteken. Az imaura kezdetén Kis János baptista lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. Palánki Ferenc ige hirdetésének középpontjában Jézus felszólítása állt, legyetek tökéletesek. A püspök hangsúlyozta, ez az evangéliumi kérés nem emberfeletti teljesítményre hív, hanem arra, hogy életünket egyre inkább a szeretet formálja. A tökéletesség bibliai értelemben azt jelenti felnőni Isten országához, éretté válni a hitben, és dönteni a szeretet mellett akkor is, amikor ez nehéz, akár az ellenség szeretetében is. Rámutatott, mindez önerőből nem valósítható meg. A keresztény ember hivatása nem az, hogy saját erejéből csodát tegyen, hanem hogy rendelkezésre álljon Isten számára, aki rajtunk keresztül cselekszik. A kánai mennyegző példáját idézve, a megyéspüspök kiemelte, a szolgák megtették a maguk részét, a csodát azonban Jézus vitte végbe. A hívő ember jutalma sokszor nem látványos siker, hanem az a csendes bizonyosság, hogy Isten munkatársává válhatott. Az ige hirdetés égén Palánki Ferenc arra buzdított, a jóság hordozóivá váljanak. Az érett, irgalmas, megbocsátásra kész élet tanúságtétele teszi hitelessé az evangéliumot a világban. Amikor Isten szeretete rajtunk keresztül válik láthatóvá, akkor, sokszor észrevétlenül, már itt a földön is részesévé válhatunk Isten országának. Az imádságot Kálai Imre református lelkész vezette. Január 23-án a Krisztus hívők egységéért tartott imahét 6. napján a nyíregyházi református templom adott otthont annak az ökumenikus alkalomnak, amelyen a felekezetek közötti párbeszéd nem csak szavakban, hanem a közös bűnbánatban és az ellenség szeretett parancsának értelmezésében valósult meg. Az esemény liturgiáját Zsarnai Krisztián evangélikus esperes vezette, aki az egybegyűltek köszöntését követően az ökumenikus imahét tematikáját meghatározó örmény testvérek gondolatait olvasta fel. Pál Isten mélységes egyvoltát hangsúlyozva kijelentette, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Isten egyszerre transzcendens és immanens, mindenen túl létezik, tevékenyen jelen van a teremtett világban. Ez az alapvető igazság hívja az egyházat arra, hogy megtestesítse és megélje azt az egységet, amely a minden hívő atyába vetett hitben gyökerezik. Az egyisten imádata az egység erős kötelékét teremti meg a keresztények között. Ahogyan a családtagok a szülők iránti szeretetükben megtalálják a közös alapot, a keresztények arra hívattak, hogy egyek legyenek ugyanazon atya iránti áhítatukban. Az alkalmat átszőtte a bűnbánat. Az elhangzott imádságok rávilágítottak arra a modernkori fásultságra, amelyben természetesnek vesszük a békét, miközben a szomszédban háború dúl. A bibliai szakaszokat nyíregyházi evangélikus oktatási intézmények vezetői olvasták fel, Rubóczki Béla, a Kossuth Lajos evangélikus gimnázium igazgatója, Kovács Imre Ágnes, a Túróczi Zoltán evangélikus óvoda és általános iskola óvoda vezetője, valamint Pampuk Zoltán Gábor, a Túróczi Zoltán evangélikus óvoda és általános iskola főigazgatója. Az este központi üzenetét Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök hozta el Máté evangélium alapján. Tanításában rámutatott, az imádság legnehezebb fokozata az ellenségeinkért való könyörgés. Ennek a nehéz lelki létrának a legfelső fokára nem könnyű eljutni. A püspök a belső átalakulást egy kép segítségével szemléltette. Egy tiszalöki fogva tartott festményét mutatta be metaforaként, a kép egy kidőlt fát ábrázol a patakparton, ám ha a festményt megfordítjuk, a vonalakból kirajzolódik Krisztus arca. Aki nem tud megbocsátani, olyan, mint a kidőlt fa, tehetetlen. De az Úr Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy megfordítsa az életünket. Ha megtanulunk az ellenségeinkért imádkozni, Krisztus a rosszat is a javunkra fordítja, hangsúlyozta. Az imádságban a közösségért, a társadalmi egységért és a politikai megosztottság ellen fohászkodtak. Az alkalmat a református ifjúság énekszolgálata és a közösen vallott apostoli hitvallás tette teljessé, emlékeztetve minden jelenlévőt, hogy bár a dogmatikai kérdések olykor elválasztanak, a Krisztusban kapott bűnbocsánat elválaszthatatlanul összeköt, olvasható az esemény tudósítása a Magyar Kuriron. Miskolcon a mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házas párnak. Az állást majd nyáron, június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben sok mindenre. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám és Kriston Tamás, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sportja.
Ezüst kategóriás viadalon lépett rekordtára Luxemburgban a Diesi Debrecen kiválósága Kleckner Hanga. A 2026-os téli olimpiai játékokat február 6-a és 22-e között rendezik az olaszországi Milánóban, illetve Cortina di Ampezzóban. Hiába a hazai érdeklődés, a magyar válogatott Vámos Petra, a Metz kézilabdázója marad, bár több megkeresése is volt, számolt be róla a Metzi TV, a vezetőedző Emmanuel Mayonde szavaira hivatkozva. Az utolsó másodpercekig izgalmas mérkőzést hozott a Bajnokok Ligája A csoportjában szereplő két magyar együttes összecsapása. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ezüst kategóriás viadalon lépett rekordtára Luxemburgban a Diesi Debrecen kiválósága Kleckner Hanga. A debreceni rúdugró 5 centit tett rá az első versenyen elért eredményére. Beindult a fedett pályás szezon, egyre több versenyt rendeznek, amely nemzetközi viadalokon a magyar atléták is megmérettetik magukat. A debreceni klasszis a norvégiai Fana Stubhopp-Gallani versenyen indította a 2026-os évet, és 440 cm-rel maga mögé utasította a mezőnyt. A magyar bajnok rúdugró az elmúlt hetet a luxemburgi ezüst kategóriás viadalon zárta. Ezúttal magasabbra jutott, mint legutóbb Norvégiában, sikeresen átjutott a 4 méter 45 centin, ezzel pedig a harmadik helyen zárta a versenyt. A 2026-os téli olimpiai játékokat február 6-a és 22-e között rendezik az olaszországi Milánóban, illetve Cortina di Ampezzóban. A viadalon indul a miskolci honvédese, sífutója Büki Ádám is. Most őt hallják.
Nagyon régóta vártam ezt a pillanatot. Nyilván mi azért láttuk a kvalifikáció során, hogy ki hogy áll, és ezért lehetett tudni, hogy milyenek az esélyek, de tényleg azért vártam nagyon, hogy eljön az a pillanat, amikor már tényleg hivatalossá válik, hogy én is az első téli olimpiámon részt vehetek. A szezon végén egy kicsit a boldatörés így belerondított a kvótaszerzés örömébe. Úgyhogy ott egy kicsit így izgultam, hogy na abból, hogy tudok majd felépülni, de szerencsére így egész gyorsan ment a felépülés, és utána viszonylag hamar, hát 7 hét után már edzésmunkát tudtam végezni, és onnantól azért az elején persze óvatosabban készültem, de aztán amikor már éreztem, hogy akkor tényleg a maximumot lehet, akkor onnantól kezdve tényleg beletettem. Szerintem az edzésmunka összességében még így is talán jobban sikerült, mint mondjuk az előző évben. Ott kicsit más is volt a cél, mert ott ugye a kvótaszerzésre fókuszáltunk, most sokkal inkább arra, hogy ugye az olimpiára jó formában legyek. Úgyhogy így jóval kevesebb versenyen is vettem részt, így viszont sokkal jobban tudtam az edzésre fókuszálni, aminek remélem, hogy meg lesz az eredmény az olimpián. Én igazából szeretnék minden versenyszámban rajthoz állni, de ha kettőt ki kell emelnem, akkor a 10 km skating és az 50 km klasszikus tömeg rajtos az, amiken magasabb elvárásaim vannak magammal szemben. Nagyon sok ember munkája kellett ehhez, és nagyon örülünk, hogy tényleg versenyképesek tudunk lenni, hogy világkupa szinten tudunk futni, ott tudunk lenni, és igyekszünk felvenni a versenyt a többi nemzettel. Úgyhogy szerintem elindultunk egy nagyon jó irányba, és megtaláltuk azt az utat, ami így a sífutás, a magyar sífutást jó irányba viszi.
Hiába a hazai érdeklődés, a magyar válogatott Vámos Petra, a Metz kézilabdázója marad, bár több megkeresése is volt, számolt be róla a Metzi TV, a vezetőedző Emmanuel Mayonde szavaira hivatkozva. Vámos Petrát hallják.
Nehéz volt nyilván visszajönni, de hát tudjuk, hogy komoly feladataink vannak, úgyhogy azt érzem, hogy hamar át tudtam lendülni így ezen az érzésen, és már nagyon vártam, hogy találkozzunk a lányokkal, és megkezdjük a közös munkát, úgyhogy hál' Istennek ez gördülékenyen ment. Ugye én a világbajnokság vége felé egy betegséggel is küzdöttem, tehát nyilvánvalóan nagy terhet ró így a testre, de azt éreztem, hogy utána volt időm feltöltődni, megkaptam a megfelelő gyógyszeres kezelést, és utána hál' Istennek már nem volt ezzel probléma. Nyilvánvalóan ilyenkor a az otthon töltött pihenő időben is kapunk otthoni edzésprogramot, szóval voltak kondi és futóedzéseink, úgyhogy azért nem álltunk le teljesen, de nyilvánvalóan amikor visszajöttünk és elkezdtünk komolyabban dolgozni, volt idézőjelben mondhatom, hogy egy ilyen mini alapozásunk, nekünk két ünnep között nem volt mérkőzésünk, úgyhogy hát így körülbelül picit több mint egy hetet tudtunk így mérkőzés nélkül gyakorolni. Most így azt gondolom, hogy mindenkinek volt ideje visszaszokni ebbe a ritmusba, és azt érzem, hogy ennyi idő azért elég volt, hogy ugyanott folytassuk, mint előtte. Én azt gondolom, hogy jó állapotban vagyok, jól érzem magam, és igazából nagyon izgatott vagyok, mert most jön a szezonnak így a legfontosabb szakasza, komoly mérkőzések jönnek hétről hétre, úgyhogy várom, hogy újra kezdődjön ez a szerda-szombat ritmus, hogy újra Bajnokok Ligája meccset játszunk, úgyhogy hál' Istennek fizikálisan és mentálisan is jó állapotban érzem magam.
Elárulta azt is, miért hosszabbított a Metzi csapattal.
Ez egy eléggé összetett szituáció volt, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit lehet, hogy így az emberek nem tudnak, és ez így is van rendjén. Én azt gondolom, hogy megszületett ez a döntés, én örülök, hogy itt maradhatok, jól érzem, itt medzben magam, abszolút látom a fejlődési lehetőséget, úgyhogy így tényleg ez van most már a teljes fókuszomban, és az, hogy szeretnék minél jobban szerepelni, és bízom benne, hogy a csapat el fogja érni a céljait.
Vámos Petra beszélt arról is, hogy a vezetőedző is hosszabbított.
Mind a klub életében, mind pedig nekünk játékosoknak nagyon fontos volt az, hogy ő meghosszabbítsa a szerződését. Én egy nagyon-nagyon komplex edzőnek gondolom, tényleg a taktikai repertoárja az konkrétan kifogyhatatlan, és nagyon megköveteli a kemény munkát. Azt gondolom, hogy egy olyan rendszert épített fel az elmúlt években, ami nagyon stabil és nagyon jól működik, és azt gondolom, hogy jól megtalálja a játékosokkal a közös hangot. Úgyhogy én is nagyon örültem, hogy maradt, mert tényleg minden edzésen tud a játékosokhoz tenni, és esetleg valami új információt mondani, úgyhogy örülök, hogy hosszabbított. Nyilvánvalóan jól ismeri a klubnak a működését, meg neki is hát kulcs szerepe van abban, hogy a Metz igazából szinte minden évben új csapatot kell, hogy építsen, és mégis minden évben nagyon közel van a top csapatokhoz, Final Four-t játszik, és azért, ha belegondolunk, hogy a tavalyi szezonban is 9 játékos távozott, tehát hogy majd, hogy nem a csapat gerincét aztán bele kellett szoknia, vagy meg kellett tanulnia, hogy rövid idő alatt is nagyon sokat kell fejleszteni a játékosokon, hogy top szintre fejlődjenek, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó szeme van ehhez, és nagyon okos edzőnek tartom. Hát igen, bízom benne, hogy nagyon sok sikert fogunk még tudni elérni, és elegörülök, hogy medben folytatja tovább. Mindenkivel azért igyekszik a nyílt kommunikációt megtartani. Azt gondolom, hogy szerintem nagyon fontos is az, hogy legyen egy közvetlenebb bizalmi munkakapcsolat. Nyilvánvalóan mindkét oldalról történhet olyan, amit fontos, hogy a másik tudjon. Ő erre törekszik is, hogy kialakuljon ez a bizalom, és hogy tényleg a kézlabdán túli dolgokkal is bátran merjünk hozzáfordulni.
Elárulta azt is, mik a következő időszak feladatai.
Sorozatban itt jönnek a fontosabbnál fontosabb mérkőzések, de úgy érzem, hogy igazából ezekért a meccsekért élünk. Úgyhogy én úgy érzem, hogy szükség volt erre a komoly munkára. Nyilvánvalóan azért fontos volt, hogy meccsszituációkban is gyakoroljunk, de most már azt érzem, hogy ez teljesen gördülékenyen megy, és közelítünk a legjobb formánkhoz.
Az utolsó másodpercig izgalmas mérkőzést hozott a női kézilabda bajnokok ligájában a győri Audietto KC DVSC Scheffler mérkőzés. Szilágyi Zoltán vezetőedzőt hallják.
Igazából hittünk végig magunkban, és tényleg már előző héten is a Storhamar ellen már egy nagyon komoly csapatmunka volt, amit nyújtottunk ott, és közösen sikerült elérni azt a nagy sikert. és ez elején voltak nehézségeink, de mindig át tudtuk hitalni ezeket, és vissza tudtuk jönni a meccsbe. A második félidőben megtaláltuk azokat a pontokat a Győr védekezésében, amire tudtunk építeni, úgyhogy eléggé feljavult főleg a támadójátékunk, és a védekezésünkben is jól tudtuk lereagálni azokat a szituációkat, amikből előtte gólokat kaptunk, úgyhogy meg rengeteg jó teljesítmény volt, és nagyon örülök ennek a fantasztikus sikernek, hát azért nem minden nap nyer az ember a Győr otthonában, úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon jó válasz is mindenki számára, aki kételkedett ebben a csapatban, az itt lévő munkában, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a következő időszakban is hasonló módon fog működni, és megyünk tovább, és a céljainkat el fogjuk érni le a kalappal a csapat teljesítménye előtt. Annyiszor voltunk egyébként hasonló szituációban, itt Győrben is akár, de főleg hazai pályán is, amikor lehetőségünk lett volna egy hasonló nagy bravúra. Egyébként 2 évvel ezelőtt a BL-ben akkor sikerült hazai pályán nyernünk egy gólat, tehát már itt tudtuk már, a csapat egy része átérte már ezt az érzést, hogy milyen a Győr ellen nyerni. Hát itt azért Győrben ez egy, azt gondolom, hogy emeli a rangját ez az eredmény, és hát most talán kicsit visszajött ebből a sok-sok ilyen pehjes szituációból, és most mi a végetében nyilván a csapatnak a teljesítményét és az egyéni dolgokat nem szeretném egy pillanatra sem lebecsülni, vagy kicsinyíteni, de ilyen mérkőzése momentumokon múlik egy vagy két pont sorsa. Most ezekben a szituációkban azt gondolom, hogy kellett nyilván a szerencse is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!